Krisztusban, szeretett testvéreim, látott valaki közülünk olyan felvételt, amely a II. Vatikáni zsinat 4 szessziójának valamelyikéről készült, akkor azon a felvételen bizonnyal látnia kellett, hogy a Biblia, hitünk szent könyve, a Szentírás emelvényen, mint egy ünnepélyesen ki volt téve az egész zsinat alatt. Már ezzel jelezni kívánta a szent zsinat, hogy vissza akar térni minden tekintetben a Biblia tanításához, illetve ha meg akarunk újulni, akkor semmi más nem kell tennünk, mint kézbe kell vennünk a Szentírást, és azt tanulmányozni meg olvasni kell. Aztán a II. Vatikáni zsinat után jött gyakorlatba, hogy minden évben Szent Jeromos egyházatja ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon, Szentírás vasárnapot tartunk, ahol a templomokban újra ünnepélyesen elhelyezzük a Szentírást, amiként azt Imre atya, tisztelendő úr, ide nekünk szépen elhelyezte, gyertyát gyújtva előtte. És hát már az, hogy ünnepélyesen kihelyezzük a Szentírást, ez jelenti, hogy valamilyen formában az érdeklődésnek a fókuszába, a középpontjába került, és hát róla fogunk elmélkedni. De még mielőtt bármit is szólnék ezzel kapcsolatban, meg kell válaszolnom azt a kérdést, ami gondolom ott motoszkál mindannyiuknak a lelkében, hogy miért éppen Szent Jeromos ünnepéhez közel álló vasárnapon kell megünnepelni, vagy megülni a Szentírás vasárnapját. Ehhez röviden, pár mondatban, dióhéjban el kell mondanom Szent Jeromos egyházatjának az életét. Szent Jeromos 347-ben született Stridonban, és ezt a helységet a mai kutatók a Horavidéken lévő csáktornyával azonosítják, tehát később magyar lakta vidék volt ez. Szülei keresztények voltak, de a korabeli szokás szerint a gyereket nem kereszteltették meg, ahogy ez abban a korban volt. A gyerek, amikor látta a családnak keresztény milliójét, és össze tudta hasonlítani, hogy milyen egy keresztény családban élni, és milyen a pogány életmód, hát akkor majd szabadon döntöttek. Ez történt Jeromossal is pár év múlva. A nagyon tehetséges fiatal ember a szülővárosából hamarosan elkerül, Rómába és Milánóban tanul, ahol elsajátítja és pedig tökélyre viszi a két nagy korabeli klasszikus nyelvet, a görögöt és a latinit. 366-ban 19 éves, amikor önként jelentkezik katekumennek, hitjelöltnek, és 366 nagyszombat éjszakáján a mai Szent Péter Bazilikának az elődjében lévő templomban kereszteli meg Liberius pápa, tehát felnőttként 19 évesen lett keresztény. És nyomban megtérése keressége után fölébredt lelkében a vágy a szerzetesség, a remeteség iránt. Ezért tehát több helyen megfordul, de klasszikus nyelvérzéke sem hagyta ugyanakkor cserben, így amikor a Kalkisz pusztájában remetéskedik, akkor ott tökéletesen megtanul héberül, aminek aztán később a hasznát is veszi. De hát nem volt ő remete alkat. A róla szóló életrajzokban sokszor hangzik az, hogy panaszkodik a természetére, amely sehogy sem akart engedelmeskedni józan belátásának, de ugyanakkor, és ez is bizonyság arra, hogy nincsen olyan természet, velünk adottság, amit nem lehet megfékezni, amelyre nem lehetne ráépíteni, vagy amelyben nem lehetne szentté válni, hát bizonyság arra, hogy ezt ő valóban megtette. A remeteség azért nem ment, mert gondolatban és lelkében újra és újra visszajöttek a római éveknek mind meg annyi esemény sorozata, ami nem volt jó hatással lelkére. De aztán egy éjszaka álmában figyelmeztetés kapott, illetve az álmot ő figyelmeztetésként értelmezte, amely arról szólt, hogy ezzel a keresztény élettel, amit ő él, valójában semmire sem lehet menni. Újra visszamegy a pusztába, hogy hátha, de ott már az Áriánus, meg stb. Eretnekségekről szóltak állandóan a viták, tehát a puszta is hangos volt a vitáktól, nem szerette, otthagyta. És eljött Antiókiába, ahol Paulinus püspök fölismeri ennek a fiatal embernek a tehetségét, adottságait, és meghívja, hogy legyen pap nála. Kötélnek áll, pappá szentelteti magát, de azzal a megszorítással, hogyha újra fölébred a lelkében a vágy, a remeteség, a puszta után, akkor szabad utat kap, és ezt Paulinus meg is engedi neki. De nyugtalan lelke mégiscsak tovább viszi, és 380-ban és 381-ben, majdnem két évet, a konstantinápolyi páciárka könyvtárában tölt püspöki vagy érseki könyvtárosként. Azt írják róla életrajz írói, hogy nem volt olyan a korabeli könyv, amit el nem olvasott volna. Tehát számára a könyvtár a szellemi paradicsom volt, ahol újra és újra töltekezett, tanult. És innen kíséri el Paulinus püspököt 381-ben az első konstantinápolyi zsinatra, ahonnan, amiután visszatér Konstantinápolyba, rövid idő után összecsomagol és elmegy Rómába, mert meghívást kapott nem is akárkitől, magától a pápától, Damasus pápától, akit szentként tisztelünk, hogy legyen az ő titkára. Damasus pápa tudta, hogy kivel állt szóba, milyen nyelvtehetséget vitt a pápai udvarba, és arra kéri, hogy nézze át az evangéliumoknak a fordítását, latin fordítását, és vesse össze a görög eredetivel. Hát annyira belelendül a munkába, hogy ezzel majdnem 20 évig foglalkozik, ezzel a revidiációs munkával, a szent szövegeknek az újra fordításával. Damasus pápa 384. december 11-én meghal, és ekkor otthagyja a pápai udvart, és újra keletre megy. Betlehemben telepedik le, két kolostort alapít, egyet férfiak, egyet a nők számára. Maga pedig bevonul egy barlangba, magam is jártam abban a barlangban két alkalommal, ahol aztán élete végéig több mint 20 éven át dolgozik, és lefordítja úgy az Ó, mint az újszövetségi szentírást, az ószövetségi szentírást héber nyelvből, az újszövetségi szentírás görög nyelvből latinra. Ez a híres Vulgata fordítás, amely mind a mai napig a magyar nyelvű fordításoknak is az alapja, hisz a Vulgatából fordítják. Akik újabban vásároltak teljes szentírást, Ó és Új Szövetséget, azok meg Neovulgata címen láthatták a kiadónak a pecsétjében, ami azt jelenti, hogy ennek a Jeromos által történt fordításnak a megújított nyelvezetében megújított szövegéről van szó, hiszen azt tudni kell, kedves testvérek, hogy a szentírás, hitünk szent könyvét minden 100 évben legalább 3-szor le kell fordítani. 30 év alatt a nyelvünk annyit alakul, annyit változik, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor ott vagyunk, ahol vannak protestán testvéreink, a károli fordítással, hogy amikor felolvassák, akkor az ige magyarázatnak fele azzal telik el, hogy még egyszer lefordítják magyarra. Holott magyarul hangzott el. Tehát ezért kell a Szentírást újra és újra nyelvezetében megújítani, és valójában ezt tette Jeromos. Hogy milyen óriási munkát fektetett ebbe a fordításba, és milyen szenzációs kincs, amit ő tett, hát arra alig találunk emberi szavakat, de hogy mi történt vele, arra engedjenek meg egy idézetet tőle. Élete utolsó szakaszában, amikor az Ezékiel könyvét kommentálja, mert nem csak fordított, hanem kommentárokat is írt a Szentíráshoz, a következőket írja. Mécsesem pislákoló fénye mellett diktálom ezt a néhány oldalt. A Szentszöveg magyarázata enyhíti egy kissé lelkem szomorúságát, mert a lelkem nagyon háborog. A külső szorongattatáshoz járul még, koromnál fogva meggyengült és vaksággal fenyegető látásom, valamint az a nehézség, hogy a gyérvilágosságnál olvasom ki a héber szöveget, amelynek írási jelei olyan kicsinyek, hogy még a teljes napvilágnál sem könnyű megfejteni őket, idézet zárul. Mi ma nagyszerű helyzetben vagyunk, mert ha szürke hályokban leoperálják, ha a szemünk meggyengül, fölteszünk egy szemüveget, és látunk, de a 4. század, 5. században vagyunk, amikor még nem volt szemüveg, és akkor is az emberek megöregedtek, hát ő is 73 éves korában halt meg, teljesen megvakulva, és a Szentírás fordítása közben, abban a gyenge fényben dolgozva, éjt nappát élve vakult meg. Tehát mintegy odaadta a látását a Szentírás lefordításához azért, hogy mi a Szentírás fényénél, az ő fordításának a fényénél tanulmányozhassuk a Szentírást, érthető nyelven olvashassuk. Számunkra érthető nyelven. Gondolom, akkor most már értjük, hogy miért ünnepeljük ünnepe táján a Biblia vasárnapját. Ő szeptember 30-án halt meg, ma véletlenül éppen egybeesik a két nap, de valamikor előtte meg utána van ez a vasárnap, de mindenképpen az ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon. Kezünkben van tehát most már népi nyelven is, nem hoztam magammal a statisztikát, de körülbelül 1700 nyelven olvasható a teljes Ó és Új Szövetség. És ha belegondolunk, hogy a világnak a fele beszél angolul, akkor mi tudjuk, mennyire fontos az egyház számára lefordítani minden név számára hitünk szent könyvét. Én a következőkben pár idézetet hozok, és hagyom, hogy mindenkiben munkáljon ez az idézet. Nem fogok semmi kommentárt hozzáfűzni. De ezek el fognak segíteni arra, hogy átgondolja mindenikünk velem az élen, hogy mit is jelent számomra a Szentírás, hol van, illetve hol kellene, hogy legyen az életemben. Legelőször a dán filozófust, Søren Kierkegaardot idézem. Ahhoz, hogy valaki úgy tudja olvasni a Bibliát, hogy az az Isten igéje, azt úgy kell tennie, hogy a szíve a torkában dobog, lágújhegyen toporog, buzgón várakozva, Istennel beszélgetve. Szíve a torkában dobog. De a Biblia Isten szerelmes levele hozzánk. Paul Claudel, nagy esztéta, irodalmár, konvertita, francia tudós. Ne kritikus szándékkal olvassuk a Szentírást, és ne azzal az értetlen kíváncsisággal, amely csak is önteltséghez vezet, hanem az éhező szív szenvedélyességével. az éhező szív szenvedélyességével. Michael Harrison Sweetnek a gondolata. A Biblia olyan nekem, mint a víz. Ha vizet iszom, megtisztul a testem, ha Isten szavát olvasom, megtisztul a szívem, értelmem és lelkem. Ha nem iszom vizet, kiszárad a testem. Ha nem olvasom Isten szavát, kiszárad az életem. Isten ígéje hívőként létfontosságú számomra. Német újságíró és tévéműsorvezető Péter Hahn: fontos engednünk, hogy a Biblia olvasókönyvből az élet könyvévé váljon számunkra. Ugyancsak ő mondja, a Biblia használati utasítás az élethez. Aki a Bibliát olvassa, jó alapzaton áll. Utolsó gondolat Lincoln elnöknek a hagyatékából. Ez a legnagyobb ajándék, amely az emberiségnek adatott. Ez a legnagyobb ajándék, amely az emberiségnek adatott, ott van majd mindenikünknek az asztalán, könyvtárában. A kérdés az, hogy porosan, vagy éppen kinyitva. Ha rádöbbenünk arra, hogy mekkora kincs, akkor nem fog tovább porosodni a polcon, a fiókba, hanem akkor ott lesz a retikülben, utazótáskában, az asztalon, és újra elővesszük, mint ahogy a szerelmes előveszi szerelmesének a levelét. Mert hát a számára valami nagyon fontos dolgot tudat. És a Biblia, ahogy hallottuk, Isten szerelmes levele hozzám, hozzád, hozzánk.